Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökkévaló Isten a mi szíveinket vasárnap délelőttön ezen a helyen, azzal az igével, amellyel szólni szeretne hozzánk a János apostol egyetemes második leveléből, annak harmadiktól hatodikig terjedő verseiből. Istenek szent igéjét János apostolnak egyetemes második leveléből, a harmadik verstől a hatodik versig olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának fiától, igazsággal és szeretettel. Feletté örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeit között, akik igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged, asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék néked, hanem amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, 8 év hitoktatás alatt többször is megtanítjuk a gyermekeinknek, adatszerűen, hogy a Bibliában 66 könyv van, ebből 39 az Ószövetségben, 27 az Új Szövetségben. De már nem terheljük a részletekkel, régebben még meg kellett tanulni ezeket a könyveket, hogy legalább az ember a neveket ismerje. Ma már a rohanó világban nem tesszük teherként ezt a gyermekeinkre. És aztán, ha az ember felnőttként mégis arra adja a fejét, hogy elkezdi olvasni a Szentírást, akkor megdöbbenve tapasztalja azt, ha még visszajárnak ezek a régi ismeretek, hogy bizony, amit mi egy könyvnek tanultunk, néha egyetlen fejezet, egyetlen oldal a Bibliában. Ilyen a második és harmadik Jánosi levél, egyetlen fejezet, ezért nem is mondtam csak verseket, hiszen egyetlen oldal, és mégis könyvként tartja számon a bibliai irodalom. Úgy húzódnak meg ezek a kis könyvek a Biblia nagy könyveinek árnyékában, mint a kis csemeték a nagy lombok árnyékában, hordozzák azoknak jellegzetességeit és természetének lényegét. De hát nagyon ritkán szoktuk észrevenni őket, mert olyan kicsik és elrejtettek. Ezeknek a leveleknek a kánon történeti és teológiai történeti sorsa is érdekes, de nem erről szeretnék beszélni, testvéreim, sokkal inkább az üzenet szempontjából arról, ahogyan vállalják és hordozzák a régi parancsolatot, ahogy hallhattuk a mai igényből. És ez a János evangéliumában megfogalmazott jézusi önkifejezés, amit hátrahagy szinte testamentum szerűen az ő tanítványainak, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, mondja Jézus a tanítványainak. És hallottuk, ma ezt ismétli meg, ezt a régi parancsolatot. Hozom én elétek. A kulcsfogalom, testvéreim, ezekben a kicsike levelekben, ebben a második és harmadik Jánosi levélben is a szeretet. Ahogy az egyik íráskutató gyönyörű képet használva mondja, hogy ezek a kis levelek olyanok, mint a rugó, spirálisan, körbe-körbe, egyre mélyebbre mennek le a szeretet értelmének a kutatásában is, annak lényegi megértetésében. Egyre mélyebbre mennek a teológiai látásban, hogy tisztán lásson az igét hallgató, az Istenre figyelő, a Krisztus szeretetében élő ember, nem csak teológiailag, hanem a szeretetben, vagy a szeretethez való viszonyában is. És ezt a szeretet fogalmat két lépésben hozza elénk Jánosnak a második és a harmadik levele, és ezt a kettős lépést szeretném üzenetként ma a ti számotokra is átadni, testvéreim, ama reményben, hogy talán valamit mélyebben megértetek abból a fogalomból, amivel ma dobálóznak a világban, hogy mi az, hogy szeretet. A szeretet parancs. Így hallottuk. Törvény a Krisztusban élő ember számára. Nem lehetőség, nem alternatíva, nem választás kérdése. A szeretet parancs. És a levélíró tudatosan felvállalja ezt, ez a parancsolat, amelyet, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. Amikor tehát az úgynevezett jánosi örökséghez viszonyul, testvéreim, annyit hadd mondjak el, mégiscsak vissza idézve ennek a teológia történeti vagy kánon történeti hátterét ennek a levélnek, illetve hát a harmadik levelet is ideértve, hogy ezek a János evangéliumában megfogalmazott teológiai igazságokat viszik tovább egy későbbi nemzedéknek az életében, és szembesülnek újra és újra ezekkel az úgynevezett jánosi igazságokkal. Tehát amikor viszonyul ehhez az örökséghez, akkor nem a világban fellelhető fogalmi értékrendszert veszi át és viszi be a gyülekezetbe, mint amelyik veszély például ma fenyegeti a mi egyházi gondolkodásunkat, hogy legtöbbször még a templomba járó emberek is a világ fogalmait hozzák be az egyházba, és nem az egyház fogalmait és fogalmi rendszerét, értelmezési rendszerét viszik ki a világba. Nos, amikor viszonyul ez a jánosi levél az örökséghez, akkor nem a világból, a görög filozófiai gondolkodásból viszi be az Istenhez való viszonyának értelmezését, önértelmezésébe és viszonyulásaiba, hanem az Isten Jézus Krisztusban előbb megismertetett szeretetére irányítja rá a figyelmet, és ezt tudatosítja újra és újra bennük, ezért mondja, hogy nem új parancsolatot adok nektek, hanem a régit, amit már ismertetek. És amikor a szeretetről beszél, itt, ebben a jánosi levélben a Szentíró, akkor a gyülekezet szeme előtt, akik ezt hallották, akik olvasták, akik szembesültek vele, óhatatlanul az Isten szeretete jelent meg, aki az ő egyszülött fiát odaadta a bűnös emberért, őértük, akik ott éltek a római birodalomban, valahol, valamelyik provinciának a falujában, vagy a városában, abban a lévben, amiben voltak rabszolgaként, vagy valahol közép státuszú római polgárként. Eszetekbe juttatom, hogy a szeretet az, hogy Isten az ő egyszülött fiát odaadta, értünk, hogy mi éljünk általa. Az első századok keresztényei, testvéreim, valami olyasmit éltek át, amit ma a hírekből hallunk, amit átélnek a szíriai és az iraki keresztények, akik mellesleg a legősibb keresztény közösségekhez tartoznak. Kevesen tudják, hogy Irakban élt az a már csak néhány száz lelket számláló úgynevezett káldeus kereszténység, amik Jézusnak az anyanyelvét beszélte. Ma már nincsenek ott. Most szűnt meg a mi szemünk, hírhallásunk, vagy hírfogyasztásunk közben ez a közösség, amelyik utolsóként beszélte a mi megváltó úrunk anyanyelvét. Az arámot. Az első század keresztényei ilyen üldözéseknek voltak kitéve. És ebben az üldözésben, ahogy ismerjük ezt az egyház történetből ott a római birodalomban, amikor különböző hullámukban Nérótól, aztán később Domitianuson keresztül eljutnak ezek vagy elérik a kereszténységet ezek a különböző üldözési hullámok, hol intenzívebben, hol gyengébben, az életnek erre a kihívó kérdéseire választ kellett adni. És még akkor is, amikor nem voltak az üldözések ezen a hőfokon, a keresztények átélték, amit ma is átélünk testvéreim, de kicsit áttételesen, hogy kicsit úgy lenéz a világ, úgy lesajnál, hogy ezek még itt tartanak, vagy már itt tartanak, hogy hát eddig én még racionális embernek ismertem az én munkatársamat, orvosként, tanárként, és akkor egyszer csak azt hallom, hogy elkezd templomba járni, meg elkezd hinni. Hova jutott ez az ember? Mi történt? Az első század keresztényei is átélik ezt a kirekesztést, ezt a picike sajnálkozást, ezt a félretételt. És ott volt ugyanakkor meg ez a belső parancs, hogy szeretni kell. És hol lehetett ezt gyakorolni? Hát a gyülekezetben. Egymás között. Kint a világban nem volt erre nagyon lehetőség, megpróbálták, aztán mégiscsak hatott ez a szeretet, de úgy hatott, hogy először belül látták meg rajtuk. Erről feljegyzések vannak különben már az első század második feléről, hogy ezek a úgynevezett Krisztus követők, vagy Krisztus követők különböző formában maradtak fenn, egymást nagyon szeretik. Erről ismerték meg őket. Tehát amikor jön ez a parancs, ez a belső imperatívus, a jánosi gyülekezetben, illetve az ő örökségét ápolóban később, talán a második, harmadik században is, akkor ezek jönnek vissza, hogy hol lehet gyakorolni? Hát abban a közösségben, ahol együtt vagyunk, egyforma hitben. És Krisztushoz tartozni, testvéreim, azt is jelentette, hogy van egy hely a világban, e földi létben, ahol megélhetem azt a szeretetet, amire tanít engem a Szentírás, amire tanít Isten. És már nem lehet arra hivatkozni, hogy én úgy szeretnék, ahogy hallom az Istentől, csak éppen nincs hol megélni ezt. De megvan annak a helye, a terepe, lehetősége. A szeretetnek tere van minden élethelyzetben, még az üldöztetés legmélyén is vissza lehet vonulni, ott vannak a testvérek. A velünk egy lelki közösséget alkotók, akiknek az életében elsőként meg lehet élni. És ez a szeretet, mellesleg a jánosi teológiai gondolkodásban az egység isteni principiumának tartották a szeretetet. Tehát ha szeretjük együtt Istent, akkor mi egyek vagyunk. És abban vagyunk egyek, hogy együtt szeretünk. Egy belső kohéziós ereje lett ez a gyülekezeti összetartozásnak, és természetesen azoknak, akik oda tartoztak a gyülekezethez. A világ szeretetlenségével szemben, mert volt egy tér, ahol meg lehetett élni a szeretetet. Nem csak üres beszéd volt, nem elvont fogalmi rendszer, nem bölcselkedés. Bocsánat, nem mézes mázas nyálasság, szeressük egymás gyereket. Valóság, amit meg lehet élni. Ez a radikális szeretet. Gyönyörűséges. Testvéreim, szeretnék egy fontos dolgot mondani, eddig is fontos volt, de inkább úgy mondanám, egy súlyos mondatot mondani. Ma, a 21. század elején a Krisztus gyülekezete az nem a tökéletességnek, vagy a tökéleteseknek a közössége. De az egyik legtökéletesebb hely az egyház, ahol meg lehet élni az Isten szeretetét. Annak ellenére, hogy nagyon sok tökéletlen ember van az egyházban. És nem elvi szinten, hanem valóságosan. És olyan jó lenne, ha ezt a szeretetet élnénk és ráélnénk egymás életére, akkor, amikor fiatalabbak vagy idősebbek bajban vannak, amikor magányosak, amikor szükségük lenne egy jó szóra, így élni, ráérni egymásra, amikor valaki veszteséget szenved, tudni egymásra. Mert a gyülekezet minden tökéletlensége ellenére is az Isten szeretet megélésének a helye. És ez az, amivel szembesülnek a jánosi gyülekezetek, vagy a jánosi örökségben élő gyülekezetek. A szeretet parancs, és ennek a tudata ugyanakkor meg megment a ma ugyancsak kísértő abban az időben a gnosztikus filozófia által képviselt individualista szeretettől, hogy csak önmagamra gondolok, csak önmagam számára igénylem a szeretetet. Ebben a szeretetben, amely parancs, amely imperatívussá lett, nem új parancsot, hanem a régit mondom nektek. Ebben megtanulta a keresztény gyülekezet, a Krisztushoz tartozó, mint közösség, hogy nem csak arra van szüksége az embernek, hogy elmenjen és kapjon egy ilyen közösségből, elmenjen és feltöltekezzen, hanem elmenjen és adjon önmagából a másiknak, hiszen gazdagon kapott ő az élet Krisztusától. Igen, a szeretet parancs, rászeretni Istent a másik emberre, a másikra, aki itt van. De amikor ezt hallja, akkor mindig eszébe kell jutnia annak, és ez a második oldala, és röviden beszélek erről, ami benne van az igében, amit hallottok sokszor, testvéreim, de morzsolgassátok is, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nagyon érdekes, hogy János első levele ezt a szeretetet még megőrzésre tartja érdemesnek. És nagyon fontos ez. Ez egy viszonyítási pont. Őrizzétek meg ennek a szeretetnek a tudatát, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. De János második levelében egyet tovább lép, és azt mondja, hogy ezt a szeretetet ne csak megőrizzétek, hanem járjatok ebben a szeretetben. Milyen gyönyörűséges. És ez az, amit mondtam, ugye a spirál, ahogy megy lefelé, egyre mélyebbre. Ne csak örökségként vegyétek át, és tudjátok, hogy létezik ez a szeretet, hanem járjatok ebben a szeretetben. Ismerős talán a történet, a világ ma is egyik legnagyobb bankháza, a bécsi Habsburg udvarból indult el, az a híres Rothschildoknak a története, aki a Habsburgoknak az egyik legnagyobb pénzügyi háttere volt, és ugye a hagyomány szerint, amikor az öreg Rothschild báró négy gyermeke között felosztotta a vagyonát, akkor a négy gyermekét szétküldte négy országba. Németországba, Angliába, egyet a tengeren túlra, és egyet tartott ott maga mellett. Mert azt mondta, én szeretlek titeket, de soha nem akarom, hogy ti testvérekként egymásnak versenytársai legyetek. Úgy szerette, hogy bátor volt szétküldeni gyermekeit önmagától, azért, mert ismerte a pénznek a természetét. Testvéreim, a Szentírás velünk a szeretet természetét szeretné megismertetni. Az isteni szeretet épp azáltal gyűjt be, ha képes az ő népe ráélni a másikra, a másik emberre, a másik embernek az életére az Isten szeretetét, a Krisztus szeretetét. Ha nem a világ olcsó individualista nyavajgását veszi át ma a Krisztus népe, hanem a megtapasztalt radikális Isten szeretetet éli meg odahaza mindenki a házastársával, a gyermekeivel való kapcsolatában, a gyülekezeti társával való kapcsolatában. Nos, testvéreim, akkor igen, megismertük az Isten szeretet természetét, amelyik összegyűjt, és nem új ez. Nem újat mondok nektek, mondja János, csak a régit. Hogy tudjátok, hogy mi a szeretet. És mikor a régit mondom, akkor az örökkévalót mondom. Testvéreim, Isten úgy szeretett engem, hogy az ő egyszülött fiát adta értem, hogy éljek, és itt szolgáljak közöttetek. Isten úgy szeretett titeket, akik ott ültök, hogy egyszülött fiát érted, és mindenkiért mondhatnám külön odaadta, hogy ti éljetek, szolgáljatok, itt legyetek. Ez a szeretet. És ha ezt tudjátok, hogy Isten úgy szeretett titeket, téged személyesen, hogy az Isten fia érted, halt meg, akkor valahol már ott a mérce, hogy hogy kell szeretni férjedet, feleségedet, testvéredet, gyermekedet, unokádat, gyülekezeti társadat. Adja Isten, hogy ebben a megismert, régi és örökké való szeretetben gazdagodjatok. Amen. Köszönjük neked, megváltó Krisztusunk, hogy nyitogatod a szemeinket, hogy elcsépeltnek itt szavakat és fogalmakat a helyükre tégy gondolatainkban és szívünkben, értékrendünkben. És megértsük, valahol belül felkavaróan fogadjuk el, hogy a te szereteted nem az, amit eddig gondoltunk. Amivel sokszor visszaéltek és visszaélnek emberek, hanem a te szereteted teljesen más. Belülről formáló radikális erő. Arra nézve, hogy felismerjük, hogy te mindenek előtt szerettél minket. Azelőtt, hogy téged szerethettünk volna, megismerhettünk volna. Azelőtt, hogy szüleinket megismerhettük volna, szerethettük volna. Azelőtt, hogy világra jöttünk volna, te már ismertél és szerettél minket. És egyszülött fiadat odaadtad, hogy éljünk általa. Taníts meg ennek a szeretetnek a megismerésére. De többre. Ahogy ma hallottuk, taníts meg ebben a szeretetben járni. Nem is kérünk többet tőled. Így imádkozunk azokért, akik betegek, közülünk valók, hogy legyenek olyanok, akiknek arca, szíve, mosolya hiányzik, menjenek el és látogassák meg a nehéz napokban. Imádkozunk a magányosokért, azokért, akik gyászt hordoznak, akik testvéreink itt ülnek mellettünk, olyan keveset tudunk róluk. Figyeljünk oda! Engedd a szeretetben járni. Engedj minket minden dolgainkban, hétköznapjainkban, családjainkban is ebben a szeretetben járni. Házastársunkhoz való viszonyunkban, gyermekeinkhez való viszonyunkban, unokákhoz, testvérekhez, rokonokhoz, szomszédokhoz való viszonyban, ebben a szeretetben járni. Nem könnyű. De mégis parancs és lehetőség. adj erőt, hogy ebben járhassunk. És fogadd el azt, amit csöndben elé teszünk fiadért Jézus Krisztusért. Amen.